Folytatjuk tehát utunkat Nápoly történelmében és a városban is, Kobinó István idegenvezetővel, tolmáccsal, aki nem csak nagy tudású ember, de nápolyi születésű, és gyakran jár oda-vissza. Néhány mondat erejéig még idézzük fel Elena Ferrante regényét, Tönkő Verával, a Park kiadó főszerkesztőjével.
Elena túl van az első regényén, annak a bemutatóján, a sikeres fogadtatáson. Sok felkérést kap, elkezd publicisztikákat írni, úgy tűnik, hogy minden sinem van, nagyon jól halad a dolog az udvarlójával. Tehát ő jól van, egyelőre úgy tűnik, hogy jól van. Ezzel szemben a barátnőjének rosszul sikerül a házassága, nem találja a helyét, nem találja a szerepét, és a gyerekével együtt elhagyja a férjét, a saját lábára áll, mindenkivel minden kapcsolatot megszakít, és elszegődik gyári munkásnak. És ott a gyárban nyílik fel a szeme mindarra, ami a körülötte lévő világban zajlik, a kizsákmányolásra, az erőszakra, a teljes kiszolgáltatottságra, arra a reménytelenségre, amilyen helyzetben magát sodorta. És egy ilyen helyzetben is, amikor egyedül neveli a gyerekét, és nagyon sokat dolgozik egy régi barátjára, támaszkodva az Enzóra, az öltségesre. Még egy ilyen helyzetben is tudja, hogy a tanulás az, ami ebből ki fogja őt vinni ebből a helyzetből, és Enzóval együtt beiratkoznak egy levelező tanfolyamra, és számítástechnikát tanulnak. Tehát megpróbál mindent megtenni azért, hogy kikeveredjen valahogy ebből a helyzetből, amiben a saját választása miatt került. Mindeközben Elena elköltözik a városból, ő is férjhez megy, ő is gyerekeket szül, és hát az ő házassága se sikerül valami jól. Tulajdonképpen két nagyon boldogtalan, nagyon magányos ember él egymás mellett, és hát akkor szembesül az Elena, hogy ebben a helyzetben is ugyanaz van elvárva tőle, mint otthon a telepen, itt is tulajdonképpen neki le kellene mondani a karrierjéről, a gondolatairól, a férjét egyáltalán nem érdekli, amivel ő foglalkozik, egyáltalán nem érdeklik az írásai, nem is tartja őket különösebben jónak. Neki az lenne a feladata, hogy vezesse a háztartást és nevelje a gyerekeket. Tehát nagyon különböző problémákkal küzdenek ők ketten, de hát ott vannak egymásnak és számíthatnak egymásra, és Elena akkor is ott van, amikor a Lilu összeroppan, és úgy dönt, hogy akkor egy újabb fordulatot vesz, és egy egészen más úton folytatja.
A Brilliáns barátnőm, az új név története és az Aki megszokik és aki marad után egyébként megjelent a negyedik befejező kötet is magyarul, az a címe, hogy Az elveszett gyermek története. Olvassák el! Arról csak apró információkat árulunk el ebben a fél órában.
Akkor először a gazdasági vonalról. A Marshall terv viszonylag gyorsan kifúj, az egy nagyon jó lökés volt. Gondolom sokan hallottak a rádióhallgatók közül erről. 1947-ben George Marshall tábornok meghirdeti, hogy Amerika megsegíti Európát. Hát nyilván, amikor pénzt adnak, azt sohasem adják ajándékban. 51-ben ez kifúj. Marshall segélynek is hívjuk, mert effektíve is segély volt, 12 milliárd dollárról volt szó. Utána nagyon sok elemző, gazdasági elemző és történész is azt mondja, hogy az olasz gazdasági csodához az a szerencsés helyzet vezetett, hogy a terv után és az ipar elindítása után kellett nagyon nagy mértékű munkaerő, és ez rendelkezésre állt. Olaszország és főleg Dél-Olaszország hagyományosan nagy családokból állt, tehát a 4-5 gyerek egyáltalán nem volt kirívó, úgyhogy volt bőven. De ezek nem Nápolyban teremtették meg, hanem főleg északon teremtették meg ezt a gazdasági csodát.
Hogyha még az elejét nézzük, ennek a kislánynak az egyik legnagyobb csoda az életében az volt, amikor eljutatott a tengerhez nyaralni. Ami, hát hogyha ránézünk a térképre, vagy voltunk már Nápolyban, azért nem egy nagy távolság.
Nápoly a tenger partján fekszik. Ez meg inkább egy olyan néplélekből fakad, ami csak mostanában változik. A mostani fiatalok, nápolyakról beszélve, az utóbbi néhány évben, amióta már vannak az úgynevezett low cost vagy low budget járatok, és Európát be lehet könnyen járni, elindultak a nagyvilágba korábban a szüleik generációja, tehát még a 80-as években is, nem volt jellemző az, hogy akár a saját városát elhagyja. Nagyon sokan élték le, és én nagyon sokakkal találkoztam, és arra a generáció teljesen jellemző, egész életükben nem tették ki a lábukat Nápolyból, vagy azért mentek el, hogy dolgozzanak, férfiak Milánóba, Torinóba, vagy Németországba, a Volkswagen gyárba, vagy pedig a nők jellemző módon egy helyre mentek el egész életükben, Lourdesba, a lurdi szűzanya megjelenésének a helyét nézni, ugye nagyon vallásos népről van szó, és a lurdi szűzanyának nagy tisztelete van.
Tehát csak zarándoklatként.
Így van. Tehát ez nem rendhagyó, és még a 80-as években sem volt egyáltalán jellemző. Mondhatom, hogy Olaszország egész éle, de különösen Dél-Olaszországban, hogy akárhova elmenjünk. Hiszen ehhez az is hozzátartozott, hogy minden nápolyi gondolja, hogy az én városom a legszebb a világon. Tehát van egy olyan fajta lokál patriotizmus, hogy innen hova menjek. Élt még az a mondat, amit még Goethe az 1700-as évek végén mondott, hogy Nápolyt látni és meghalni, mert aki látta Nápolyt, annak már nincs mit megnézni a világban. Ez is benne van.
Most, hogy a vallást mondod, kutatok az emlékezetemben, hogy vajon Ferrante egyetlen sort leírta a vallásról. Viszont erről a nápolyi lélekről, vagy hogy ők mennyiben másak, erről azt gondolnánk, hogy nagyon sokat megtudunk.
Kezdjük a vallásnál. Talán azért nem beszél róla Ferrante, mert annyira egyértelmű, annyira láthatja az egészet. És amikor vallásról beszélünk, persze, római katolikusok. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenki eljár hétvégén a templomba, de tartják a szokásokat, és egy olyan állandó, transzcendentális kapcsolatuk van, ami akár templomba járók, akár nem, az él mindenkiben. A kapcsolatuk a túlvilággal, ezt egy másik műsorodban erről már beszéltem, és ez nagyon jellemző, hogy értsük a nápolyi lelket. A mai napig is ott vannak a halottaknak a fényképei. És ez egy nagyon ősi kultusz, ez visszanyúlik egészen a hellenisztikus korra, meg a római korra, amikor az ősök maszkját ott őrizték a házban.
Tehát a lakásokban
ki van aktíválva? Ott él, eleven. Nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk egy meghalt ősnek, mondjuk a nagyapának, ott meg van terítve. Mellettük ott van egy üres teríték az asztalon. Folyamatosan megemlékeznek rá. Aztán, ami szinte csak a nápolyiakra jellemző, vagy a nagyon déliekre, most ilyet például legutóbb Malagában láttam, de máshol nem nagyon, a tisztító tűzben szenvedő lelkek. A nápolyiak úgy gondolják, hogy hát ők annyira nem jók, hogy egyenesen a paradicsomba jussanak, annyira nem is rosszak, hogy a pokorra, úgyhogy valószínűleg ők a tisztító tűzbe fognak kerülni, ahol ott van minden rokon. Úgyhogy hozzájuk imádkoznak, hogy ott valami kis protekciós helyet szerezzen, meg eleve majd járassa be őket, hogy hogyan kell véglegesen üdvözülni és fölmenni a paradicsomba, és aki Nápolyban járt és a kis utcákat járta, láthatta, hogy vannak házi oltárok, szintén ugyanúgy, mint a görög-római korban. Nápoly egyébként egy görög alapítású város, és hát a Jézus, a szentek, meg Szűz Mária mellett rendszeresen megjelennek a tisztító tűzben szenvedő lelkek, mint kis házi oltárok. Tehát ez egy nagyon lényeges és fontos aspektusa. Aztán a másik, ami talán fontos lehet...
A lélekkel kapcsolatban?
A lélekkel kapcsolatban nagyon meghatározó az a földrajzi hely, ahol élnek, és az a fenyegetettség. Említettem, hogy 44-ben a Vezúv kitört. Rendszeresek a földrengések. Ebben a történetben is az 1980-as földrengés előkerül. Ez a 2500 éves város ahhoz van hozzászokva, hogy semmi nem örök. Bár nagyon sok műemlék, meg lelet, meg néhány szokás azt idézi az emberben, hogy kvázi egyfajta örökké valóságot lehet szívni a legelőgőben. Maga a nápolyi sosem gondolkodik hosszú távra. És minden, amit abban a pillanatban megél, kap, minden napról úgy gondolkodik, és ez nem egy carpe diem elmélet, hogy ez most van, ez most biztos, holnap nem tudom. Ezért is nincs nagy becsülete olyan dolgoknak, amelyek múlandóak. Sokkal kevésbé fontos egy épület, vagy egy kultikus hely, mint egy emberi kapcsolat, amely az ő szemükben viszont örökké tart, hiszen majd egyszer találkozunk. Először a tisztító tűzben, aztán a paradicsomban. Ez is egy nagyon jellemző dolog, hogy valahogy úgy gondolom, hogy a helyén kezelik a dolgokat, és itt megemlítem, ez az egyik szintén kedvencem egy olasz, egy nápolyi irodalmi műből, kiragadok egy részletet, van ennek valóság alapja, egy autószerelő rendszeresen kiírta a műhelyének az ajtajára, úgy dél körül, hogy mára elég pénzt kerestem, a tengeren vagyok, Tonino. Ugye ez a magyar lélektől, vagy úgy általában egy, ha lehet ilyet mondani, hogy nem tudom, hogy mennyire hasonlóak az európai lelkek, de ez egy elég idegen dolog, hiszen hát főleg a magyar úgy...
Egyáltalán a megelégedettség érzése.
Hát de ugye mennyire jellemző Magyarországra az, hogy megszakadunk azért, hogy legyen autónk, hogy legyen nagyobb házunk, lakásunk, telkünk. Egy ilyen mondat, hogy mára elég pénzt kerestem, ebben benne van az is, hogy holnap is bízom abban, hogy lesz. Vagy teszek azért, hogy legyen. A magyar ilyen szempontból sokkal félősebb, vagy általában mondjuk egy észak-olasz mentalitás már megint teljesen más.
És mi a helyzet az érzelmekkel, a szerelemmel? Mert hogy azért ez nagyon fölfokozott érzésekről van itt szó ebben a sorozatban.
Óriási a szenvedély, és egy átlagos nápolyi sosem lesz rossz értelemben felnőtt. Elmúlnak az évek, de az a gyermeki rácsodálkozás, meg az a kicsi szimpadiasság is, ami az egész életüket végigkíséri, az megmaradt. Például, amikor halottat siratnak, konkrétan sirató asszonyok is vannak, vagy pedig nem fogadnak föl sirató asszonyokat, hanem maguk a rokonok, elsősorban a hölgyek adják a rigmust, és nagyon teatrálisan sírnak. De ez a búcsúzás része, ez egy olyan rítus, ami nem megjátszott, hanem talán egy kicsit megint így vissza a vallásosságra, ez ugyanolyan, mint egy misében bizonyos ceremonikus elemek. A másik, ezt egy másik olasz nápolyi író fogalmazta meg, aki nemrég elhunyt, Luciano de Crescenzo, hogy a nápolyinak a beszéd az olyan, mint a levegővétel. Ha nem beszélhet a másikkal, abba beledöglik, szó szerint. És nem lehet úgy folyamatosan beszélni, hogy mindennek értelme és hatalmas mondani valója legyen. Ha az ember folyamatosan beszél, akkor nyilván rengeteg töltelék szó és gondolat van benne, és néha-néha ott felvillan valami értelmes és valami elgondolkodtató. Ez is úgy visszanyúlik már a görög hagyományokra, hát hiszen a görög filozófusok, ugye, akik megtehették azt, hogy az agorán lefölsétálgattak, nem kell csinálniuk semmit, mert a rabszolgák dolgoztak, mit csináltak? Dumáltak. Na most azért ezekből a beszélgetésekből és a vélemények ütköztetésekből jöttek aztán komoly, mélyen szántó filozófikus gondolatok. Ez a fajta együttélés, hogy muszáj a másikkal beszélnem, mert ha nem, akkor tényleg belehalok. Muszáj a másikkal kapcsolatban lennem. Az, hogy nagyon kis területen, a mai napig is, Olaszország legsűrűbben lakott vidéke, ennyi ember él együtt ilyen szorosan egymással. Ez olyan, mint amikor a Márai azt mondta, hogy budainak lenni világnézet. Én ezt most megfordítom, és azt mondom, hogy nápolyinak is, mert egy nápolyi mondjuk nem érezné jól magát a magyar nagyalföldön valami kis faluban, ahol nem is látom a szomszédot, mert már akkora kert van, meg akkora távolság választ el. Kell az az összezártság, kell az, hogy generációk egymással együtt legyenek, és ez is alakította olyan mássá ezt az egész társadalmat, mint mondjuk a miénk.
Mondtad, hogy érdemes arról beszélni, hogy Ferencet tudjuk-e, hogy kicsoda? Mert hogy ő őrzi az inkognitóját, és a külvilág keveset tud róla. Vannak találgatások?
Igen, vannak találgatások, és azt mindenképpen kizárnám, mert sokan, vagy többen állítják, hogy nem is nő, hanem férfi. Ezt teljesen kizárnám, hiszen annyira a nők helyzetével foglalkozik, és annyira belülről ismeri ezt az egészet, hogy én férfiként sosem tudnám ezt leutánozni. Nem tudom, hogy említsek-e neveket, mint Anita Raja, aki szintén újságíró. Több olyan lehetséges személyt gondolnak, aki lehet Ferrante. Nem tudjuk. Azt se tudjuk igazán, hogy ezt azért tette, mint mondjuk Pinchon vagy mások, hogy valami plusz népszerűséget, vagy valami olyan misztikumot húzzon erre rá, ami miatt még olvasottabb lesz, nem tudjuk.
Egy interjújában azt mondta, mármint, hogy írta nyilván, mert hogy levelezni lehet vele, a kiadója közreműködésével, hogy helyette beszélnek a regényei egyrészt, másrészt pedig az, ami ilyen járulékos dolog egy írónak, az állandó interjúzás, reflektorfény, azt ő nem szeretné. Emiatt is tartózkodik attól, hogy kiderüljön kicsoda.
Ebben látok igazságot, hiszen különösen egy ilyen regénynél, hát mind a ketten újságírók vagyunk, mi lenne az első, amit megkérdeznénk, mi ebből az életrajzi? És már rögtön a történet elkezd elsiklani egy teljesen más irányba, úgyhogy lehet ebben némi jogos dolog.
Nem tudom, hogy megfogható ez, hogy ugye az 50-es évekből indulunk, és mondtad te is, hogy a 80-as évekig eljutunk a négy regény folyamán. Vannak-e olyan pontjai Nápolynak, ahova úgy egyébként átutazóban, átfutóban nem megyünk, de mondjuk akár a 80-as évek lenyomata különleges volt-e a 80-as évek, mint díszlet?
Nincs igazán lenyomata a 80-as években, és főleg nem Nápolyban, mert ez a bizonyos földrengés, ez 1980. november 23-án történt, vasárnap este 7 órakor. Azért tudom ilyen pontosan, mert átéltem.
Még ott éltél?
Igen, ez nem Nápolyban volt. Az epicentrum a beljebb a hegyek felé, hogy 70-80 kilométerre volt onnan. Nagyon komoly földrengés, úgy is hívják, hogy irpinei földrengés, tehát nem Nápolyhoz kötik. Több mint 3000-en haltak meg. Nápolyba is elért. Jellemző az akkori viszonyokra, még egyszer 1980, hogy, és Olaszországról beszélünk, Egy napig nem tudták pontosan, és az ottani MTI, az ANSZ-a sem tudta pontosan, hogy hol történt ez. Tehát találgatták. Egy nap úgy telt el, hogy az országban ez a hatalmas méretű földrengés Rómáig, ami onnan 200 kilométerre volt, nem jutott el pontos információ, hogy hol történt, mi történt. Napokig kellett várni arra, hogy egyáltalán oda bármilyen segítség elmenjen. Tehát igazi kőkorszaki viszonyok uralkodtak, és ehhez képest a 80-as évek végére ugyanaz az Olaszország a világ ötödik gazdasági hatalma lesz. Tehát a 80-as évek egy nagy ugrás volt, Nápolyban nem volt akkora ugrás, mint az ország egészében. És nem is nagyon látunk ilyet. Persze annyit láthatunk csak, de ezt egy átlagos turista nem tudja szemmel felmérni, hogy rengeteg vadépítkezés indult. Engedély nélküli, de ez nem csak Nápolyra volt igaz, egész Olaszországban ez a 80-as években teljesen jellemző volt, mert az ottani törvények szerint, hogyha már elkezdődött az építkezés, akkor nem lehetett lebontatni. Volt ott egy kis joghézag, ami miatt ilyen teljesen illegális építkezések indultak el, és a büntetés az pedig megérte bőven, hogy az ember akár vadmódon is építkezzen. Ennek lettek és vannak is a mai napig sajnos szörnyű következményei, mert Olaszország továbbra is földrengés sújtotta és veszélyeztetett terület, és ezek sorra dőlnek le ezek a házak.
Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy Nápolyban vannak misztikus részek, legendák, mint Prágában a gólem például, mert hogy erről olyan keveset beszélünk.
Nem csak, hogy van, az egész város ezzel van átszőve. San Gennaro talán a legismertebb, San Gennaro Nápoly védőszentje, a San Gennaro csodájáról talán hallottak néhányan, mára is írt erről a San Gennaro véréről, amely évente egyszer, hogy ez a megalvat vér csepp folyossá válik, most már nem egyszer, hanem kétszer, sőt háromszor, de a hagyományos ünnepen szeptember 19. Részt vettem ilyen ünnepen, fantasztikus, mert ugye nincs meghatározva, hogy mikor történik meg a csoda. Én oda mentem elég korán a templomba, kíváncsi voltam, ott van egy asszonykórus, akik énekelnek, hogy San Gennaro védőszentünk, vigyázz ránk, és akkor az egyiktől megkérdeztem, hogy ma lesz a csoda? Hát, igen, olyan 9 körül szokott lenni. Fantasztikus érzés volt, hogy persze ebben keveredik egy kis pogány hagyomány, egy kis keresztény-katolikus hagyomány, de utána rögtön ott állnak a mentőautók sorban, és akkor lehet vért adni. Nagyon-nagyon fontos San Gennaro, ugyanis amikor nem történik meg a csoda, például 1944-ben, amikor kitört a Vezúv, akkor ez nem történt meg ez a csoda, úgyhogy nagyon hisznek benne. De nem csak a szentekhez kapcsolódó legendák, meg mindenféle van, hanem valami olyan hajmeresztő történetek, hasonlítani tudnám mondjuk a skót vagy ír mondavilághoz. Itt is vannak kobolthoz hasonló kis manók, például van gonosz manó és jó manó, hisznek benne, hogy egy új lakásban például, hogyha valami recsegést hallunk, vagy valami lepuffan, akkor nem annak tudják be, hogy na, az a szög éppen elfáradt, vagy öreg a bútor, hanem itt van a Monacello, a kis manó, és akkor van a jó manó, aki szereti az ott lakókat, csak hát kvázi ilyen kis szórakozásból ott néha eldobál valamit, de vigyáz a házra, viszont van a gonosz manó, és ebben is hisznek, és hallottam olyanról, aki elköltözött a lakásából, mert hogy ott gonosz manó lakik, és nem fogadta be, és egy ilyen kis ártó szellem. Úgyhogy tel is tele van, át van izatva, annyi történetet tudnék mesélni, tényleg egy műsor nem elég, ebből rengeteg könyv is született, és a nápolyiak nagy része a történeteknek a javát ismeri, és a mai napig is a hagyományaiban él.
Kobinó István idegenvezető és tolmács úgy ismeri Nápolyt, ahogy kevesen, és Tönkő Vera, a Ferran Teregények kiadójának főszerkesztője úgy ismeri ezeket a könyveket, ahogy kevesen. Remélem, kellemesen telt ez az óra, és önök sokat megtudtak most tőlük. Bízom benne, hogy önök is Ferran rajongóvá válnak. Ne feledjék, már megjelent a befejező rész is. A címe: Az elveszett gyermek története. Viszont hallásra!